végső céljelző megvalósítás, a két folyamat végkövetkeztetése között nincsen különbség. A Sankhya filozófiai kutatás által ez legalább a megállapításra jut, hogy az élőlény nem az anyagi világ, hanem a legfelsőbb lelki egész szerves része. Ebből következően a léleknek semmi köze az anyagi világhoz. Tetteinek a legfelsőbbel kapcsolatban kell állni. Eredeti helyzetében valójában akkor kerül, amikor Krisna tudatban cselekszik. Az első folyamat a Sankhya során külön kell válni az anyagtól, az odaadó jóga folyamatban pedig ragaszkodni kell a Krisna kedvéért végzett tettekhez. Valójában a két folyamat azonos, noha az egyik látszólag elkülönülést, a másik pedig ragaszkodást alkalmaz. Nem távol tartani magunkat az anyagtól és ragaszkodni Krisnához egy és ugyanaz. Aki látja ezt, az igazán lehet.
Sankhya yoga, ez azt jelenti, hogy tanulmányozni ezt az anyagi világot. Tanulmányozni ezt az anyagi világot azzal a céllal, hogy megértsük ennek az anyagi világnak az igazi természetét. És ugye problémánk az az, hogy az anyagi világ vonz bennünket. Hogy van egy ilyen vonzó aspektus, a mája illúzió, ami vonz bennünket, hogy itt próbáljunk élvezni az anyagi világban. De Sankhya filozófia az azt csinálja, hogy szétszedi az anyagi világot ilyen alkotó elemeire. Ugye van ez a 24 elem a Sankhya filozófiában. 5 tudásszerző érzék. Ki tudja felsorolni, mi az 5 tudásszerző érzék? Igen. Mi az 5 cselekvő érzékszervünk? Igen. Nyelv. És kivel? Végbénnyilás. Ez az öt. Mi az 5 anyagi elem? Igen. Az már finom. Mi az 5 érzéktárgy? Volt a 5 cselekvőérzékszerv, a tudásszerző érzékszerv, az 5 anyagi elem, igen, az 5 érzéktárgy, az mit?
Az a hang,
hang, igen, illat, íz,
tapintás, az a következő.
Igen, igen, tapintás, hang, íz, illat, az volt. Forma.
Forma.
Forma. Igaz, mert az ételnek a hang, a levegőnek a tapintás, a tűznek a forma, víznek az íz, és földnek az illat. Ez az érzéktárgy. És van a 3 finom elem, amit elkezdett a Dávid.
Hamis
ego, elme és intelligencia. Igen, ez 23, és a 24. a lélek. És amikor így a Sankhya filozófia elemzi az anyagi világot, akkor próbálja így a darabjaiba szedni, hogy miből áll ez az anyagi világ. És amikor így darabjaira szedi, akkor az anyagi világ elveszíti ezt a vonzó potenciáját. Ugye például, hogyha valaki szeretne egy szép otthon magának, akkor lát egy csodálatosan szépen felépített házat, berendezett házat, bútorokkal, minden benne van, akkor az vonzó, hogy egy nagyon jó lakhely lenne. De hogyha ugyanezt a házat még az építkezés előtt látjuk, amikor ott van egy sima terep, ami le van túrva egyenesre, és ott van egy rakás tégla, egy rakás cserép, csempe, sóder, homok, cement, stb., akkor nincs ugyanaz a vonzó potenciál. Nem? Egy építő, egy tüzéptelepnek nincs az a vonzó ereje, mint egy szép háznak. Vagy látunk egy csodálatos szép lakomát, amit megfőztek, és akkor ránézünk, és akkor egyből szeretnénk azt megenni. De hogyha látjuk külön-külön az alkotó elemeket, 1 kiló cukor, 2 kiló liszt, akkor 10 dek a só, akkor zöldségek, vagy gyümölcsök, vagy tej, akkor nincs ugyanaz a potenciál benne, hogyha, mint amikor össze van téve, ugyanúgy bennünket nagyon vonz ez a test. Férfiakat a nők teste, nőket a férfiak teste, de mi ez a test? Hús, csont, vér, stb. Velő, szőr, haj, mit még lehetne sorolni? Igaz? Undorító. De hogyha ez össze van rakva, akkor ott van az a vonzó potenciál, hogy akkor elbűvöli a feltételekhez kötött léleknek az értelmét. De Sankhya filozófia pont ezt csinálja, hogy így szétszedi. Hát akkor most ehhez vonzódunk, akkor igaz az ember elgondolkodik, hogy igen, most ez a vonzomnak a tárgya. De mindennel így van az anyagi világban, hogy így, amikor össze van rakva, akkor ott van az a potenciál, amikor szét van szedve, valaki ragaszkodik a televízió nézéshez. Amikor mondjuk egy televízió ki van fordítva, és akkor ott vannak a mikrocsippek, meg a lámpák, meg nem tudom, hogy benne van, akkor ez nem egy olyan vonzó dolog. És a Sankhya filozófia ezt csinálja, hogy szétszedi. Mert ugyanígy, amikor keressük, és keresi a lelket, hol a lélek? Ugye amikor mondjuk, ez az én kezem, ez a kéz, ez lélek? Nem, ez egy kéz. Ez a láb, ez lélek? Nem. Ez a fej, ez a lélek? Ez nem. És akkor végig mehetünk az összes testrészünkön, hogy ki vagyok én? Én ez a kéz vagyok, én ez a láb vagyok, én ez a fej vagyok, én ez a bőr vagyok, én mi vagyok én? És akkor látjuk, hogy ez nem, ez nem, ez nem, ez nem. És a lélek az különbözik mindezektől az anyagi elemektől. De ez a fajta Sankhya filozófia, ez a fajta látásmód, ez még csak megmutatja, hogy mi nem vagyunk, hogy mi nem ez a test vagyunk, nem kellene ragaszkodnunk az anyagi elemekhez, mert mi nem innen származunk. De a másik, a pozitív módszer, hogy jó, akkor mire használjuk ezt a világot? Tehát, hogy nem használjuk a saját élvezetünkre, mert hogyha szétbontjuk, akkor látjuk, hogy nincs benne az a vonzó potenciál, hanem akkor mindent használunk Krisnának a szolgálatára. Ez itt mondja a Srila Prabhupád az utolsó mondatban. Nem távol tartani magunkat az anyagtól, és ragaszkodni Krisnához egy és ugyanaz. Aki látja ezt, az igazán lát. Tehát a lemondás az nem azt jelenti, hogy mi csak lemondunk az anyagi világról, és akkor csak a Brahmanban létezünk. Mert jó, akkor mi nem vagyunk a világnak az élvezői, de akkor mi vagyunk? Akkor lelkek vagyunk, és mit csinál a lélek? A lélek szolgálja Krisnát. Tehát, hogy a lemondás az anyagi dolgokról, hogy ne ragaszkodjuk az anyagi dolgokhoz, és ragaszkodás Krisnához, ez egyidejűleg kell, hogy történje, nem külön-külön. Ezért mi, akkor gyakoroljuk az odaadó szolgálatot, mind a kettőt csináljuk. Van 4 szabály, hogy mit nem csinálok. De van, ami pozitív szabály, hogy énekeljük a Hare Krisnát, igaz, amikor valaki kap avatást, akkor megfogadja, hogy tartózkodnia fog a 4 tiltott tettől. De ez csak az egyik fogadalom. A követő másik fogadalma pedig az, hogy minden nap 16 kört fog mantrázni. Hogy akkor a 16 kör mantrázással akkor fejlesztjük a Krisnához való ragaszkodásunkat, és a szabályok követésével pedig próbálunk elkülönülni az anyagi energiától. És mind a kettőnek ott kell lennie. Nem lehet csak az egyik, nem lehet csak a másik. Jó, ehhez van valakinek kérdése?
Tulajdonképpen egyébként csak egy ilyen elkülönülést próbálok megvalósítani, nem? Tehát nincs egy ilyen ragaszkodás, mivel nincs mihez ragaszkodni.
Igen, mert a buddhisták megvalósították, hogy ez az anyagi világ szenvedést eredményez. Tehát, hogyha valaki próbálja élvezni az anyagi világot, akkor szenvedni fog, és akkor ezt belátják, meg tapasztalják. És akkor próbálnak elkülönni a világtól, hogy beleolvadni a nirvánába, vagy a Brahmanba, de az egy inaktivitás. Tehát, hogy elkülönülni, ugye, hogyha valaki mondjuk kiégette magát, valaki nagyon sokat dolgozott, nagyon hajtotta a pénzt, akkor egy idő után kiégnek az emberek, és túl sok stressz miatt. És akkor mit csinálnak? Akkor próbálnak valahova elmenni egy nyugodt helyre, hogy akkor kicsit lenyugodjanak. Vannak ilyen tanfolyamok is, amit nem tudom, hirdetnek, hogy elviszik az embereket, csak ki valahova a puszta közepére, és az a dolog, hogy nem csinálnak semmit, nem lehet mobiltelefont vinni, nem lehet, nem tudom, a laptopot magukkal vinni, csak kiülnek a puszta közepére, és még enni se esznek, csak hogy akkor így lenyugodjanak. És ezért nagyon sok pénzt fizetnek, ami nem kell olyan egyszerű megoldani. De pont ezért az a cél, hogy amikor valaki így kiégette magát, hogy akkor valahogy így lenyugodjon. De pont ez a, hogy igen, hogy valaki kiégette magát és próbálja így lenyugodni, jó, de utána akkor megint felébred a vágy, hogy cselekedni. És akkor vagy visszamegy azokhoz a cselekedetekhez, amit eddig is csinált, vagy akkor elkezd valami ilyen pozitív cselekedetet. Igen, maximum a Brahmacsurti.
Hogy mit értesz az alatt, hogy most sok buddhistával találkozok. Szerencsére még egy képzettel sem találkoztam, mindegyiket le tudtam győzni.
És mennyien nem olvadtak még eléggé bele a
Brahmacsurti? Nagy része nem is vegetáriánus.
Igen, úgy meg még nehezebb bele olvadni a
Brahmacsurti. De nekem van egy nyelve, egy kimester barátom, nagyon komolyan lesz, hogy még Kualtánál is van, és érdekes módon sok párhuzam van, tehát ő is Murti Timán, és mégis buddhista, csak ő Buddhának, Olyan, Gillampásnak, stb.
Az a kérdés, hogy milyen célra csinálja.
Igen, hát ő szeretné megszüntetni a létét, és segíteni másoknak, de mégis...
Mások is megszüntetni a létét. Sokan csinálják, hogy
történik. De Isten nincs a képben, ez a fő probléma, mert nincs is sem.
Igen. Erről azt hiszem, talán, nem tudom, egyszer beszélgetünk Bhagavad Gita, hogy mi az alapkoncepció a buddhista vallásnak.
Hát sokféle van már nagyon az a baj, hiszen buddhista, ilyen tibeti, olyan. Tehát, hogy már nagyon sok van, meg ott is vannak istenek egyébként. Van egy főisten, aki kék színű, de nem
ez Krisnának
igen.
Erről még nem is hallottam, de van egy főisten, aki kék színű.
Egy csomó képen, és akkor az így imádkozik, de nem személyek. És akkor kérdeztem, hogy ők személyek, és mondta, hogy nem, csak így ábrázoljuk, és akkor ezek tulajdonképpen energiák. Próbálja személytelen lenni, de mégis benne van egyfajta személyesség. És egy próbálom, hogy lehet nekik úgy prédikálni, hogy valahogy sikerüljön őket így átterelni a Krisna tudatra, hogy ez a végcél náluk, hogy nirvana, ez nálunk mi a megfelelője. A Brahmacsurti az lehet,
Tehát, hogy ez a nirvána, a létnek a megszüntetése, ez egyfajta lelki öngyilkosság próbál lenni. Tehát, hogy ez a kimondatlan filozófia mögötte az, hogy ezt a világot egy gonosz Isten teremtette, mert szenvedünk benne. És az egyetlen mód, ahogy meg tudunk szabadulni ettől, hogyha öngyilkosak leszünk, lelki öngyilkosságot hajtunk végre, mert akkor, hogyha megszűnünk, akkor nem szenvedünk. Mert amikor létezünk, akkor szenvedünk. És akkor egyetlen mód, hogy ne szenvedjünk, hogyha nem létezünk. És akkor próbálnak így semmivé válni. Ez a sunyabát, Siva próbálnak ez a mantrája.
Elfogadjuk a lélekről, akkor nem tud öngyilkosni.
Tehát, hogy ott az is kicsit zavaros, hogy tekintenek a lélekre. Tehát, hogy így több ponton vannak így hiányosságok. Elfogadják a lélekvándorlást, csak különböző csoportoknál különbözik, hogy akkor mi vándorol, vagy mi a... Tehát, hogyha van lélekvándorlás, de náluk nincs pont egy ilyen, hogy van egy szubstancia, ami vándorol, és csak felveszi a testeket, mint ruhákat, hanem nem tudom, kicsit olyan zavaros. Nem mentem olyan ére, de nem pont egy olyan felfogás, mint nem, hogy van egy lélek, aki cseréli a ruháit, vagy a testét.
Náluk minden ilyen. kicsit olyan megfoghatatlan. Nem olyan pontosak az írás.
Nem.
Igen, hát, igen, meg a másik dolog, hogy a emberek többsége nem is komoly buddhista. És ott már igaz a buddhizmusnak az az alapja ahimsa. Ahimsa szarva bhútánam, erőszakmentesnek lenni minden igényel szemben. Ezért kezdte el Buddha a buddhizmust.
Nekem sokan mondják az utcán, hogy a Dalai Lama is eszik húst, akkor én mi a húst?
Igen, eszik húst. Volt, azt meséltem azt a történet, amikor egy szanyászit együtt utazott a repülőgépen a Dalai Lámában. Azt meséltem? Nem meséltem? Volt, ezt Bhakti Vigyan Maharaj mesélte, hogy nem ő találkozott egy másik szanyászi. Utaztak a repülőgépen, business classon, és akkor ült, és mellette volt az ő helye a Dalai Lámának. És akkor ugye egymás mellett ültek. És akkor jött a stewardess, és akkor ilyenkor így akkor kínálnak, nem tudom, italokat, meg kínálnak ebédet. És akkor megkérdezte a Dalai Lámától, hogy milyen ebédet szeretne, vegetáriánusot vagy nem vegetáriánusot. És a Dalai Láma habozás nélkül azt válaszolt, hogy nem vegetáriánusot. És akkor utána hát elment a stewardess, és akkor ott a szanyász, akkor megkérdezhető, hogy őszentség, hogy lehetne egy kérdésem. És akkor mondta, persze lehet kérdésed. Azt szeretném kérdezni, hogy jött a hölgy, és akkor kérdezte, hogy mit szeretné lenni. De nem így kérdezte. Azt mondta először, hogy mi az Úr Buddhának az alapvető tanítása, hogyha röviden kell kifejezni. És akkor ő is mondta, hogy ahimsa szarva bhútánam, hogy erőszakmentesség, hogy mindenki, minden élőlénnyel szemben nem szabad elkövetni erőszakot. És akkor mondta utána, hogy őszentség, hogy lehetne egy második kérdésem is. Persze, lehet. Második kérdés, hogy jött ez a hölgy az ebéddel, és akkor te mondtad, hogy nem vegetáriánus ételt kérsz ebédre. Hogy akkor ez miért van? És akkor úgy zavarba jött, és akkor elkezdte így megmagyarázni. És akkor magyarázta, hogy tudod, én egy szerzetes vagyok, és szerzetes az azt jelenti, hogy alázatos. És alázatos az azt jelenti, hogy akkor amit adnak neki, akkor azt elfogadja, hogy van, amikor utazunk szerte a világban, és valahol nem vegetáriánus ételt ajánlanak nekünk, és akkor nem vegetáriánus ételt ajánlanak, de be kell tartani ezt az alázatot, akkor elfogadjuk, amit adnak éppen ott az emberek. És akkor megint mondta azt, hogy kedves Dalilám, hogy a hölgy nem azt mondta, hogy egyedet meg ezt az ételt, hanem ajánlotta a választási lehetőséget. Vegetáriánus ételt kész, vagy nem vegetáriánus. És te tudatosan nem, a nem vegetáriánusot választottad. És akkor erre úgy megsértődött, és akkor így elfordult, és a út hátra lévő részében akkor már nem is beszéltek tovább. Mert... Tehát, hogy... És a Dalai Lámáról, tehát, hogy közismert, hogy nem vegetáriánus. Tehát, hogy ez nem egy ilyen nagy leleplező történet, hanem ezt úgy köztudott, hogy akkor nem vegetáriánus. Hogy például a... Igen, jó, azt nem is mondom. De tehát, hogy ez van, hogy amikor nem csak az a probléma, hogy mi az alapvető tanítás, mert az egy dolog. A másik, hogy akkor az emberek követik-e azt az alapvető tanítást, és hogyha már egy egyháznak a vezetője nem követi, akkor az általános emberek, akkor csak fogják követni. Hát a Dalai, amit te is mondasz, a Dalai Láma is eszik húst, akkor én miért ne egyet. De akkor még a nirvánát sem lehet úgy elérni, hanem akkor ha valaki eszik húst, akkor azért el kell menni a pokolba, hogy azt szenvedni. Tehát, hogy nirvánnal az ahhoz képest az egy magas szint. mondás és a cselekvés, annak kell egy megfelelő összhangja. Mondok egy másik példát. Volt Raghunath Das Goswami-nek a történetét, azt hiszem, lehet, hogy még nem ismerik a bakták. Chaitanya Charitamrita leírja. Lesz majd nyáron egy fesztivál, június környékén, amit úgy hívnak, hogy Panihati Csidadahi Fesztivál. És az Raghunath Das Goswami nevéhez és Sri Chaitanya Mahaprabhu, vagy az Úr Nityánandához kapcsolódik. És az volt, hogy Raghunath Das Goswami akar csatlakozni Sri Chaitanya Mahaprabhuhoz. Amikor még fiatal volt, Haridas Thakurtól hallott Sri Chaitanya Mahaprabhutól, és annyira megtetszett neki Sri Chaitanya Mahaprabhunak a tanításhoz, hogy akarta őt követni. De ő egy nagyon gazdag családból származott. Az apja zamindár volt, azt hiszem, vagy Hiranya Das Majumdar, vagy Govardhan Das Majumdar volt az apja. Valamelyik kettőjük között nagyon testvérek voltak. És hatalmas vagyonnal rendelkezett. És amikor valaki hatalmas vagyonnal rendelkezik, vagy a fia hatalmas vagyonnal rendelkezik, akkor nem akarja, hogy Krisnás legyen a fia, mert hogy akkor ki fogja tovább vinni a vagyont és a családnak a nevét. És az ő szülei is nem akarták, hogy a fiúk csatlakozzon Sri Chaitanya Mahaprabhuhoz, mert akkor lemond a világról, szanyászi lesz, és akkor ő volt az egyetlen fiúk. De Raghunath Das Goswami rendszeresen így próbált elszökni Sri Chaitanya Mahaprabhuhoz, hogy találkozzon vele. De amikor próbált elszökni, az apja küldött utána katonákat, akik visszavitték mindig. És akkor többször próbálkozott, és akkor egyszer végül sikerült elszökni, és találkozott Sri Chaitanya Mahaprabhu, mert Sri Chaitanya Prabhu pont közel volt hozzá, Rámakériba laktak, és nem olyan messze volt tőlük éppen. És akkor találkozott Sri Chaitanya Mahaprabhuval. És akkor fogadta Raghunathot, és elmondta, hogy mi a vágya. És akkor Sri Chaitanya Mahaprabhu visszaküldte Raghunath Das Goswamit, akkor még nem volt Goswami, hogy menjél haza, mert akkor még nagyon fiatal volt, egy fiatal fiú volt. És akkor Sri Chaitanya Mahaprabhu visszaküldte azért Raghunath Das Goswamit, hogy ez a lemondás, ez ne csak egy ilyen fellángolás legyen. Hogy a lemondás az nem egy külső dolog. Nem egy külső dolog, hogy én külsőleg lemondok az anyagi világról. A lemondás az egy belső hangulat. Hogy én nem akarom élvezni az anyagi világot. És akkor azt az utasítást adta neki Sri Chaitanya Mahaprabhu, hogy menjen haza, és végezze a világi kötelességeit, de belül gyakorolja a Krisna tudatot, és belül különüljön el az anyagi világtól. És akkor Raghunath követte ezt az utasítást, és akkor elkezdett foglalkozni az apjának a pénzügyeivel, és akkor kívülről úgy nézett ki, hogy követi a kötelességét. Az apja megházasította egy gyönyörű szép fiatal lányt, egy gazdag lányt adtak hozzá feleségül, hogy próbálják otthon tartani Raghunath Das Goswamit. És akkor így gyakorolta a Krisna tudatot, kívülről úgy viselkedett, mint bármelyik közönséges ember, de belülről gyakorolt, és belülről erősítette ezt a vágyát. De még mindig volt az a terve, hogy csatlakozik Sri Chaitanya Mahaprabhuhoz. És akkor volt egy alkalom, amikor az Úr Nityananda közel járt Rámakérihez, Panihati faluban, ott volt a társaival. És meglátogatta őt Raghunath Das Goswami, messziről a hódolatát ajánlotta neki. És akkor, amikor az Úr Nityananda észrevette Raghunathot, akkor hívatta. És akkor hívatta Raghunathot, és akkor azt mondta neki, hogy hozzátok ide nekem ezt a tolvajt. És akkor a társai gondolkodta, hogy miért hívja a tolvajnak Raghunathot. És akkor a ácsárják magyarázzák, hogy azért hívta úgy, mert ő először Sri Chaitanya Mahaprabhut akarta megközelíteni. Az Sri Chaitanya Mahaprabhu csak az Úr Nityánandán keresztül lehet megközelíteni, azért van itt az Úr Nityánanda Sri Chaitanya Mahaprabhu mellett. És akkor mondta, hogy te tolvaj vagy, mert akkor el akartad lopni az Úr Chaitanya kegyét, anélkül, hogy az én engedélyemet megkaptad volna. És akkor addig nem is sikerült csatlakozni a Sri Chaitanya Mahaprabhuhoz. És akkor mondta, de most megbüntetlek. És akkor az volt a büntetés, hogy meg kellett vendégelni az Úr Nityanandának a társait, sűrített tejbe és joghurtba áztatott törtréssel. Ez egy nagyon finom étel. És akkor, mivel Raghunath nagyon gazdag volt, hogy akkor felvásárolta az összes környéken a tejet, akkor a törtrést, joghurtot, meg ehhez kell gyümölcsöket adni, a banánt, meg ízesítőszereket, cukrot, kámfort, meg ami kell hozzá. És akkor megvendégelte a társait, de annyian voltak, hogy ez a Ganges partján volt, hogy nem is tudtak leülni a Ganges partján, hogy van, akik már csak a vízbe állva tudták megtisztelni a praszádomot, mert csak ott volt nekik hely. És amikor hallották a környező falukból és az emberek, hogy itt nagy fesztivál, akkor egyre többen jöttek. És jöttek kereskedők is a portékájukkal, mert tudták, hogy akkor Raghunath meg fogja venni az ő portékájukat, a tejet, a joghurtot, stb. És akkor egyre, és utána azokat a kereskedőket, akiktől megvette a portékáikat, elkészítették a praszádamot, és utána őket is megvendégelték ugyanazzal a praszádammal, ami elvileg ők hozták hozzá a hozzávalókat. És így nagyon-nagyon elégedetté tette Raghunath Das Goswami az Úr Nityanandát. Az Úr Nityananda meditációban elhozta az Úr Chaitanyát is erre a keftelésre. És nagyon elégedett volt, és megáldotta az Úr Nityananda, az Úr Chaitanya, megáldotta Raghunath Das Goswamit, hogy akkor ő is tudjon csatlakozni Sri Chaitanya Mahaprabhuhoz. És akkor később el tudott szökni, és elment Puriba, és akkor csatlakozott Sri Chaitanya Mahaprabhuhoz. De amiért elmondtam ezt a történetet, az az, hogy először Sri Chaitanya Mahaprabhu visszaküldte Raghunathot. Hogy nem akarta, hogy egy ilyen hamis lemondást gyakoroljon, hogy kívül elkülönül a családjától, elkülönül a hatalmas nagy vagyontól, de belül... De belül pedig akkor az anyagi dolgokon meditál. Mert aki kívülről lemond, de belülről pedig az anyagi dolgokon meditál, vagy anyagi érzékelődésen, azt úgy hívják, hogy képmutató. És akkor nem akarta, hogy képmutató legyen Raghunath Das Goswami, amikor megfordította a folyamatot. Azt mondta, hogy akkor kívülről viselkedj úgy, mint az előtt. Vagy végezd a családi kötelességeidet. De belül mondjál le az anyagi érzékelődésnek a vágyát. Ehhez van valakinek esetleg kérdése? Olvassuk tovább a 6. verset.
Az ember nem tett így boldoggá a pusztán lemond a tettekről, ám nem végez odaadó szolgálatot az Úrnak. Az odaadó szolgálatot végzőből, és azonban késedelem nélkül eléri a legfelsőbbet.
Magyarázat?
Magyarázat. A szanyásziknak, vagyis az élet nem mondott rendjébe tartozóknak két csoportja van. A Mayavadi szanyászik a szánkja filozófiát, a Vaisnava szanyászik pedig a Védánta szindrák helyes magyarázatát tartalmazó Bhagavatam filozófiát tanulmányozzák. A Mayavadi szanyászik ugyan szintén tanulmányozzák a Védánta szindrákat, de a saját magyarázatuk a Sankaracharya által írt Sariraka Bhasya alapján. A Bhagavata iskola tanítványai a Pancharatriki előírások szerint az Úr odaadó szolgálatának élnek, és ezért a Vaisnava szanyászik rendkívül szerte ágazó tevékenységet folytatnak az Úr transzcendentális szolgálatában. Nekik semmi közük sincs az anyagi tettekhez, ám az Úr odaadó szolgálatában sokféle tettet végrehajtanak. A szánkját és a Vedántát tanulmányozó spekuláló Mayavadi szanyászik azonban képtelenek megízlelni az Úr transzcendentális szolgálatát. Tanulmányaik unalmassá válnak a számukra, így néha elegük lesz a Brahmanról szó, Brahmanról való spekulálásból, és bár nem rendelkeznek megfelelő megértéssel, mégis a Bhagavatamnál keresnek menedéket. Mindez oda vezet, hogy a Srimad Bhagavatam tanulmányozása során nehézségekbe ütköznek. unalmas spekulációjuk és természetellenes, személytelen magyarázataik mind hasznavehetetlenek. Az odaadó szolgálatot végző vaisnavaszanyászik ellenben boldogok transzcendentális kötelességeit végrehajtása közben, és biztos, hogy végül bejutnak Isten országába. A májavadi szanyászik néha elbuknak az önmegvalósítás útján, és ismét a filantrópia vagy altruizmus anyagi tetteit végzik, amely szintén csak materialista tevékenység. A végkövetkeztetés tehát az, hogy a Krisna tudatban cselekvők helyzete jobb azokénál, a szanyászikénál, akik azt próbálják kitalálni, mi Brahman és mi nem Brahman, ha bár jó néhány élet után ők is Krisna tudatúak lesznek.
Ez a, itt Srila Prabhupada magyarázatban összehasonlítja a mayavadi szannyászikat és a vaisnava szannyászikat. Amikor Sri Chaitanya Mahaprabhu prédikált, akkor Benáresben találkozott mayavadi szannyászikkal, akiket Prakashananda Saraswati vezetett. És ezek a szannyászik kritizálták Sri Chaitanya Mahaprabhut, mert Sri Chaitanya Mahaprabhu akkor táncolt, énekelte a Hare Krishna mantrát az emberekkel együtt, és akkor így hirdette a Sankirtan mozgalmat. Ezek a vaisnava, vagy a mayavadi szannyászik pedig lemondtak a világról, és a Vedanta szutrát magyarázták. Ez a lemondás ez nagyon-nagyon száraz, tehát hogy nem hogy csak úgy lemondtak a világról, hanem például vaisnava, vagy a mayavadi szannyászik, amikor, vagy legalább ők úgy ettek, hogy mondjuk nagyon egyszerű ételeket ettek, és azt is lehet ő még egyszerűbben. Például, hogy a csapáti, ugye mi amikor eszünk csapátit, akkor általában bajjal megbajozzuk. Az a mondjuk egy csapátinak a standardje. De ők nem csak nem bajozták meg, még kitették a napra, hogy jól megszáradjon. Mert ugye, hogyha puha, akkor nincs benne elég lemondás. De hogyha száraz, akkor már akkor az úgyne több lemondás van benne. És akkor még jobban próbálnak így elkülönni a világtól. Ugye? Ne teljesen elkülönnek, és próbálnak menedéket venni a Vedanta szutránál. Csak a mayavádnak van egy nagyon problémája. Hogy megtagadja a Krisnával való kapcsolatot. Mert a lélek nem maradhat igazából boldogság nélkül. A rasszatatva az azt jelenti, hogy a lélek boldogság kereső. Mindig szüksége van, hogy valamilyen forrásból boldogságot találjon. Amikor valaki anyagi szinten cselekszik, akkor próbál az anyagból örömet meríteni. Akkor, amikor a lélek lelki szinten cselekszik, akkor Krisnának az odaadó szolgálatából természetes, transzcendentális boldogságot tapasztal. De amikor a mayavádi filozóf, és igen, a Krisnával való kapcsolatból, de amikor a mayavádi filozófusok azt prédikálják, hogy nincs Isten, mindenki Isten, minden Brahman, akkor megszüntetik, vagy megvalósíthatatlanná válik ez a magasabb rendű boldogság. Mert hogy nincs Krisna, és nem lehet Krisnával kapcsolatba kerülni, mi mindannyian Krisna vagyunk, mi mindannyian Istenek vagyunk, és akkor a transzcendentális boldogság lehetetlenné válik. De viszont látszólag lemondanak az anyagi világról is. Ez a lemondás, ez igazából látszólagos, vagy mesterkét nem lehet hosszú távon fenntartani. Mert hogyha a lélek nem jut egy magasabb szintű boldogsághoz, akkor nem tud tartósan elkülönni az anyagi energiától. Vagy az anyagi energiába próbál boldogságot keresni, vagy a lelki energiába. Nincs a kettő között ilyen határmezse, hogy hát se ebbe, se abba, csak úgy a határon valaki úgy áll van. A határ az egy átmeneti állapot. És ott el kell dönteni, hogy merre megy az ember. Vagy a lelki irányba, vagy az anyagi ilyen irányba. És a Shiva Puránában van egy beszélgetés az Úr Shiva és Parvati Devi között. Mikor az Úr Shiva meséli Parvati Devinek, hogy meg fogok jelenni a Kali Yugában, egy brámana képében, hogy félrevezessem az ateistákat. És ez a brámana, ez Sankarácsárja volt, Shiva, egyébként Sankarácsárja, azért, hogy becsapja az ateistákat. És az Úr Shiva mondta, hogy miért kellett eljönni. Hogy egyrészt el kellett jönnie azért, hogy szaporítsa a népességet. És ez nagyon érdekes, hogy miért kell ehhez a majavádi filozófia. Mert mit mond a majavádi filozófia? Felszínesen azt mondja, hogy el kell különülni az érzékkielégítéstől. Ugye le kell mondani a világtól. Ne élvezzük a világot, mi mindannyian istenek vagyunk. De ez burkoltan az érzékkielégítésre ösztönzi az embereket. Mert ezt senki nem tudja megcsinálni. Hogy nem kap egy magasabb rendű boldogságot, és csak próbál elkülönni az anyagi boldogságtól. Ugyanúgy visszavezet az anyagi boldogsághoz, és főleg a szexualitáshoz. Shiva Purányában le van írva, hogy így burkoltan a lemondást használva a érzékielégítésre ösztönözte az embereket az Úr Shiva, ez volt a feladata. Tehát, hogy nem lehet úgy lemondani az anyagi világról, hogy az ember nem kap helyette valami jobbat. Nem tudja a lélek ezt megvalósítani. Jó, ehhez van valakinek kérdés?
Nekem így a lemondással kapcsolatban, hogy azt hallottam valamelyik leckén valaki tartotta, hogy a lemondás az valaminek az eredménye. Szóval az nem bennünk van, és akkor, hogy akkor mi lemondunk, és akkor, hanem hogy ez valamilyen folyamatnak az eredménye.
Igen, az egy tisztulásnak az eredménye. Amiről itt beszéltünk, az, amikor valaki elpróbál a lemondás, az nem egy célnak tekinti, hanem egy eszköznek. Ugyanígy, amit mi lemondás, amit csinálunk, az igazából annak egy eredménye, hogy gyakoroljuk a Krisna tudatot és énekeljük a Szent Nevet. És akkor próbálunk eltörölni a húsevéstől, az önmérgezéstől, a tiltott szexuális élettől, a szerencsejátéktól. Ezt nem lehet megcsinálni úgy, anélkül, hogy valaki pozitívan szolgálja Krisztát, énekli a Szent Nevét, tanulmányozza a Szentírásokat, szolgálatot végez neki. Ebből a szolgálatból, ebből a lelki gyakorlatból nyert transzcendentális hív, ez segíti a baktákat abban, hogy fent tudják tartani ezeket a fogadalmakat. És természetesen, amikor elkezdi valaki, akkor nem olyan könnyű, mert ott van egy erős szokás, ott van egy berögződés, de ezért kell szépen tanulni a Bhagavad Gita-t, ezért kell szépen szolgálatot végezni, mert ez segít nekünk ebbe. Jó, ez így válasz volt. Jó, más kérdés? Olvassuk tovább. Következő.
Odaadással cselekvő, elmélye és érzékeny fölött kialakuló tisztalását mindenki kedveli, és ő is mindenkit kedvel. Az ilyen embert bár állandóan tevékeny, sohasem kötöttető.
Magyarázat?
Azt, aki a Krisna tudatjában a felszabadulás útján halad, minden élőlény kedveli, és ő is kedvel mindenki. Ez Krisna tudatának köszönhető. Egyetlen élőlényről sem gondolja, hogy Krisnától különálló, mint ahogyan a fa leveleiről és ágairól sem hiszik, hogy a fáról függően nem létezne. Tudja jól, hogy a fagyökerét öntöző a víz eljut minden levélhez és árthoz, hogy jól táplálás, hogy automatikus ellát energiával az egész testet. Aki Krisna tudatban cselekszik, az mindenkit szolgál, ezért őt mindenki szereti. Tetteivel mindenkit elégedetté tesz, így tudat a tiszta. Ennek köszönhetően teljesen ura az elméjének, s így érzékeny felett is győzelmeskedik, és mivel elméje mindig Krisnába merül, nem áll fenn annak a veszélye, hogy eltávolodjon Krisnától. Az sem valószínű, hogy érzékeit mással foglalja le, mint az Úr szolgálatával. Semmi másról nem akar hallani, csak ami Krisnával kapcsolatos. Egyedül neki felajánlott ételt akar fogyasztani, és sohasem akar olyan helyre menni, ami nem áll kapcsolatban Krisnával. Érzékei tehát fegyelmezettek, s aki uralkodik az érzékein, az nem bánt senki. Felmerülhet a kérdés, akkor miért nem Arjuna másokra a csatában? Talán nem volt Krisna tudatú? Arjuna csupán látszólag volt támadó, mert ugye a másik fejezetben nem magyarázta, csak a kérdőszerű harcosok, mit folytatják egyéni életüket, a lelket nem lehet. pedig senki sem harcos, hogy egy csatamezőn a harcosok csupán öltözéküket cserélték egy másikra, Krisna utasítására, aki személyesen jelen volt. A kurukshetrei csatatéren küzdő Arjuna tehát, mely olyában egyáltalán nem harcolt, mindössze Krisna utasítását hajtotta végre teljes Krisna tudatban. Az élelemben sohasem kritikre tettek vissza hatásai.
Köszönöm szépen. Ugye itt egy ilyen kifejezést olvasunk, hogy az odadással cselekvő, elmélyes érzékei fölött uralkodó tiszta lelket mindenki kedveli, és ő is kedvel mindenkit. Miért lehet ez, hogy mindenki kedveli ezt a szemét, és ő is kedvel mindenkit? Mi az oka ennek?
Krisna megnyilvánul benne, megnyilvánul.
Krisna megnyilvánul.
Hogy ő mindenkit vonzó, és hogy ezeket a tulajdonságokat.
Igen, de még egy közvetlenebb. Igen, de itt azt is írja ez a vers, hogy mindenki kedveli őt. Igen, ez is igaz, hogy...
Nekem egy olyan tippem, hogy általában az emberek valamilyen az a dolgokat akarnak másikkal kapcsolatot tartani. Kisztudatos emberek nem azért mennek oda egy másik emberhez, nem azért akarnak kontaktot vele, vagy elvegyenek tőle valami, hanem azért van, hogy valami csodálatos dolgot tegyenek.
Igen. Igen, ez. Tehát, hogy amikor az ember, igaz, hogyha bennünket is megközelít valaki, aki nem akar bennünket kihasználni, hanem akar nekünk segíteni, akar nekünk adni, akkor természetesen szeretni fogjuk azt a szemét, mert érezzük rajta, hogy nem akar tőlem semmit, nem akar elvenni tőlem. De ez akkor lehetséges, hogyha valaki nem cselekszik a tetteit, gyümölcsét, nem akarja élvezni azt, hanem igen, Krisna szolgáltában, akkor úgy látja, hogy mindenki más Krisnának a szolgája, és akkor akarja őket segíteni. Tehát ez akkor lehetséges, igen, hogyha Krisna tudatban próbálunk másoknak az érdekében cselekedni. Igen, ezt köszönöm szépen. Amit mondhatok, az is igaz, de ez a közvetlen jelentés. Igen, hogy amikor valaki nem önző, akkor mindenki kedveli, és ő is tud mindenkit kedvelni, mert nem akar másoktól se semmit. Jó, és itt van, lesz egy nagyon érdekes és fontos két versünk együtt. Kérjük a Kumári Matasit, hogy olvassa fel nekünk.
Isten tudatnak egy imbárlát, hal, érint, szava, eszik, szóval, halszik és ürítik, mindig tudja, hogy ő maga valójában nem tesz semmit. A beszéd, ürítés, elfogadás, a szem kinyitása és bevonása közben állandóan tudatában van annak, hogy csupán az anyagi érzékek foglalkoznak tárgyaikkal, ő azonban felettük áll. Az ember léte tiszta, éppen ezért semmi köze az olyan tettekhez, melyek az öt közvetlen és közvetett okkal név szerint a cselekvővel, a tettel, a helyzettel, az előkészítéssel és a szerencsével kapcsolatosak. Ez azért van így, mert Krisna transzcendentális szerető szolgálatát végzi. Noha úgy tűnik, hogy testével és érzékeivel cselekszik, mindig tudatában van valódi helyzetének. Lelki tevékenységet kell végeznie. Az anyagi felfogások érzékei saját élvezetükben merülnek, de a Krisna tudatban az érzékek arra szereztenek, hogy Krisna érzékeinek szerezzenek örömet. Ezért a Krisna tudatú ember mindig független, mert a látszólag a érzékek tevékenységéből merülnek. A látás és a hallás az érzékeknek az a működése, amely a tudás szerzésévíti elő, míg a mozgás, a beszéd, az ürítés, stb. A cselekvő érzékek tevékenységei. Azt, aki Krisna tudatú, sohasem befolyásolják az érzéket cselekedeteit. Egyedül az
Úr szolgálatát
végzi, mert
tudjuk,
hogy az örök
szolgálat. Köszönöm szépen. Az Isten tudatban élő vár, lát, hall, eszik, mozog, alszik, lélezik. Mindig tudja, hogy ő valójában nem tesz semmit. A Krisna tanítja nekünk, hogy hogyan lássuk saját magunkat. Mi azt gondoljuk, hogy mi vagyunk a cselekvő. Azért történnek a dolgok, mert mi így akarjuk. A Bhagavad Gita-ban később, 18. fejezet leírja, hogy a cselekedetnek 5 tényezője van. És ebből az 5 tényezőből mi csak az egyik vagyunk. Mi is a cselekvők vagyunk, egy alárendelt cselekvő. A legfontosabb cselekvő az a felső lélek. És itt a következő versekben hallani fogunk arról, hogy hogyan tudjuk ezt megvalósítani. Ugye ez itt nagyon szépen hangzik, hogy tudatában vagyunk annak, hogy mi csak az érzékek foglalkoznak az érzéktárgyakkal, mi azonban különállóak vagyunk ettől. De hogy tudjuk ezt megcsinálni? Ugye, mert most sajnos eléggé ragaszkodunk hozzájuk, és mivel ragaszkodunk hozzájuk az érzékekhez, az érzéktárgyakhoz, akkor le vagyunk kötve ezáltal. Itt van a következő vers, a 10. vers, ami azt mondja, hogy aki ragaszkodás nélkül végzi kötelességét, és minden eredményt átad a legfelsőbb úrnak, azt nem éri bűn, mint ahogyan a lótusz levelét sem éri víz. Kilátod már lótuszvirágot? Ketten. És kilátod úgy lótuszvirágot, hogy amikor ott van a tóba. Van hévízen ott a hévízi fürdőben, ott van lótuszvirág.
Tizedőben van?
Tessék.
És van egy ilyen kis
tón,
van ilyen
hétfőtt,
azon is
lótuszvirág. Azt szerintem az tavi rózsa. De a lótuszvirág az olyan, hogy a tóból, tónak az aljába gyökerezik, és a szára följön a vízbe, és a lótuszvirág a víz fölött kinyílik. És a víz nem érinti igazából a lótuszvirágot. A tavi rózsa az egy már az így úszik a víznek a tetején, de a lótusz az teljesen fölötte van, és hogyha hullámzik is a víz, a lótusz nem mozog, mert nem a vízen fekszik. És ugyanígy Sri Krishna hozza ezt a példát, hogy lehet, hogy valaki itt van az anyagi világban, úgy tűnik. De hogyha ragaszkodás nélkül végzi a kötelességét, és Krishna örömére cselekszik, minden eredményt átad neki, akkor az anyagi, a víznek a hullámzása nem befolyásolja őt. Ugyanúgy, ahogy a lótuszvirágot nem befolyásolja a víznek a mozgása, ugyanúgy azt az embert, aki Krishna örömére cselekszik, nem befolyásolja az anyagi világnak a hullámzása. Ugye? Ha megnézzük magunkat, mi még hullámzunk az anyagi világban. De itt akkor Krishna mondja, hogy hogy lehet elkülönülni ettől a hullámzástól. És ez egy nagyon, nagyon fontos dolog, amit meg kell értenünk. Mert amíg a tudatunk az anyagi világba merül, addig fogunk hullámozni. Addig elkerülhetetlen. Akkor tudunk mentes lenni ettől a hullámzástól, hogyha a tudatunkkal egy magasabb rendű célra rögzítjük. Hogyha Krisztán meditálunk, hogyha Krisztán szolgálatán meditálunk, hogyha egy olyan dologra fixáljuk az elménket, a tudatunkat, ami túl van ezen az anyagi világon. Mert akkor az egy biztos pont. De hogyha a mi céljaink, a mi törekvéseink részei ennek az anyagi világnak, ami körülvesz bennünket, akkor ahogy hullámzik az anyagi világ, akkor mi is úgy fogunk vele hullámozni, elkerülhetetlenül. De hogyha a célunk Krishna, hogy igen, nekem van egy transzcendentális célom, Krishnának az elégedettsége. Amit én csinálok, és látszólag itt vagyok az anyagi világban, ugyanúgy a lótusz látszólag a tóban van, de a víznek a hullámzása nincs egyáltalán hatással rá. Ugyanúgy, hogy mi lehetünk látszólag itt az anyagi világnak a részei, de hogyha mi Krishna örömért, Krishna elégedettségért cselekszünk és rajta meditálunk, akkor az anyagi világnak a hullámzásai nem lesznek ránk hatással. Mondok egy másik példát. Ki volt régen moziba? Nem mindenki, de majdnem. Ugye, valamikor az emberek elmennek moziba azért, hogy szórakozzanak. És vannak olyan filmek is, amik ilyen horrorfilmek. És az az érdekes, hogy ilyen filmekre is elmennek az emberek. Horrorfilmek, igen, ez már úgy nehezebb, hogy lehet horrorfilmeket élvezni, de van ilyen lehetőség is. Ugye, mert akkor nem velem történik, nem valaki mással, és akkor az is már egy jó élmény. De amikor valaki nézi ilyen filmeket, hogyha beleéli magát a ezekbe a filmekbe, akkor ő is tapasztalja azt a félelmet, vagy azt a dolgot, ami éppen történik a filmben. Mert igazából ez a félelem, az is egyfajta rasza. Van ötfajta, ugye a Bhakta programon tanultuk az ötfajta raszát, ki tudja felsorolni, mi az ötfajta rasza. Csuzsomat együtt megkérdezik, hogy emlékszik-e még rá, az ötfajta rasza.
Szóval, hogy...
Miért? Semleges. Ez az öt fő rasza. De van az öt fő rasza mellett még hét másodlagos rasza. Az egyik a hősies rasza, a tréfás, ez a félelem, ez a csodálkozás, és még van egy pár. És amikor az első fajta rasza nincs jelen, akkor jelen lehet egy második fajta rasza. Ugyanúgy, amikor két személy, mondjuk egy házaspár szereti egymást, akkor ott van ez a madhurja raszának a torz tükröződés, ami itt van az anyagi világban. De amikor ebben a kapcsolatban valami zavar támad, és az nincs jelen, akkor valamelyik másodlagos rasza jelen lehet. Félelem vagy düh, az is egy rasza. És ugye van, amikor egyik hallgattam egy beszélgetést egy baktával, és az a bakta panaszkodott, hogy aggódok azon, hogy hát, ha nem lesz házam, ha nem lesz ez, akkor nem lesz az, akkor mi fog történni? És akkor így ilyen aggodalom, félelem volt benne. És az a bakta, egy idősebb bakta volt, akkor mondta neki, hogy hát csak add fel ezt a dolgot, mert ez egy nem valóságos dolog, hogy félsz egy olyan dologtól, aminek most semmi relevanciája nincs a számodra. És akkor egy nagyon érdekes dolgot mondott. Azt mondta, hogy ez a félelem, ez is egy rasza. És ugyanúgy, ahogy az embernek le kell mondani az érzékelőjét, és ezekről is le kell mondani, mert ez is egy rasza. Valaki élvezi, hogy fél, ugye, hogy én elveszítek valamit. Mert hogyha elveszítek valamit, akkor én fontos lehetek, de én többet veszítettem el, mint valaki más. Például, hogyha valaki járna ilyen orvosi rendelőbe, és ott vannak az idős emberek, miről beszélgetnek. Arról beszélgetnek, hogy kinek milyen baja van. Kinek milyen baja van, melyik beteg, és kinek van a legnagyobb baja. Mert az a legnagyobb, ez a legfontosabb személy. Mert hogyha valakinek csak ilyen simán csak valami egyszerű betegsége van, hát az olyan nem olyan, de aki a beteg, nekinek már valamilyen rákos betegsége van, vagy az már igazából komoly. Akkor ő a legfontos, akkor rá kell a legjobban figyelni, mert ő van a legnagyobb bajban, ezért ő a legfontosabb. Látjuk, hogy ebből van egy ilyen torz, tehát hogy ebből is lehet ízt meríteni, de ez már egy torz íz, tehát hogy ez olyan, ez nagyon furcsa. És ugyanígy, hogy miért mondtam ezt eddig, hogy egy emberek is bemennek ilyen horrorfilmekre mondjuk. És amikor bemennek és nézik ezeket a filmeket, akkor, hogyha beleélik magukat, akkor kezdik tapasztalni azt a félelmet, vagy azokat az eseményeket, amik ott vannak a filmen. De hogyha valaki csak ül a nézőtéren, és nem éli bele magba a filmbe, akkor csak látja, hát ez történik, ezt vetítették, mi a nagy dolog, nem velem történt, miért kell izgulni annyira. De aztán vannak, akik sikoltoznak a nézőtéren, hogyha ugye azt hiszem, hogy van több, hogy nagyon modern már ez a filmtechnika, és amikor valami történik, akkor a nézők így felsikoltanak, hogyha valami ijesztő történik, mert beleélik magukat. Mi pont ugyanezt csináljuk. Ugyanezt csináljuk itt a világban, hogy nagyon beleéljük magunkat abba, ami velünk történik. annyira, hogy 100%-ig meg vagyunk győződve, hogy ez bennünk történik. És tapasztaljuk mindezeket a szenvedéseket és mindezeket a boldogságokat, ami bennünk történik. De Krisnit azt javasolja nekünk, hogy lépjünk egy kicsit hátulra, hogy legyünk egy megfigyelői az eseményeknek. Majd itt később Krisna beszél majd a felső lelknek a helyzetéről, hogy ő a tanú. Ő tudatos arról, hogy milyen vágyai vannak a léleknek, hogy hogyan cselekszik a lélek, de ő nem bonyolódik bele ezekbe. De mi belebonyolódtunk. De hogyha hátrébb lépünk, és mint egy megfigyelőként észleljük a velünk történő eseményeket, akkor el tudunk vonatkoztatni tőle. Ugye, hogy ez velünk történik el, vagy csak ugye ezzel a testtel, ezzel az elmével, de én, a lélek, én különbözök ettől, elkülönülünk tőle. Az Isten tudatban élő bár lát, hal, szagol, eszik, alszik, lélegzik, szem kinyitás és behunyása közben állandóan tudatában van annak, hogy az anyagi érzékek foglalkoznak tárgyékkal, ő azonban felettük áll. Tehát én lélek vagyok, én Krisnához tartozok, és történnek dolgok itt az anyagi világban ezzel a testtel, amiben én most helyet foglalok. Ezek nem velem történnek. De ezt csak egyféleképpen lehet megcsinálni, ugye, mert ez nagyon szépen hangzik, különüljük el. Itt ebben a versben Krisna elmondja, hogy hogyan. Ki ragaszkodás nélkül végzi a kötelességét, és minden eredményt átad a legfelsőbb úrnak, azt nem éri bűn, ahogyan a lótuszlevelét sem éri víz. Ugyanúgy, ahogy a lótuszlevelét nem éri a víz, ugyanúgy minket sem fog befolyásolni ez az anyagi világ. De ez nem egyik pillanatra a másikra történik. Lehet, hogy még holnapra sem lesz minden így. De hogyha ebbe az irányba cselekszünk, akkor lassan el tudunk különülni ettől. Ugye mindig panaszkodunk, hogyha valamilyen úgynevezett igazságtalanság ér bennünket, nagyon örülünk, amikor valami kellemes dolog ér bennünket, de minden kellemes és kellemetlen dolog igazság vagy igazságtalanság ellenére, úgynevezett igazságtalanság ellenére szolgáljuk Krisnát, akkor el tudunk különülni ettől. Ettől a kettőségektől. Van egy nagyon érdekes történet, és ezt a részt ezzel zárnám. Egy szanyásziról. Nem emlékszem, hogy Bhakta programon meséltem ezt a történetet, majd javítsatok ki, hogyha említettem. Hogy volt egy szanyászi, aki utazott és betért egy fogadóba éjszakára. Meséltem ezt a történetet? Ki az, aki hallotta? Hát itt különböző személyek, különböző alkalommal voltak Bhakta programosok, és nem mindig pont ugyanúgy mesélem el az összes történetet. És a fogadós adott neki vacsorát, adott neki egy szobát, ahol tudott lakni, akkor a többiek nem ismerik, úgy néz ki. Szódi, te se ismered?
De azt hiszem, hogy van valami. Lehet, hogy
És akkor az történt, hogy akkor éppen készülődött a lefekvéshez. Ezt a történetet még Pankajabri Prabhu mesélte el, nem tudom, 10-12 évvel ezelőtt még a farmon. És akkor egyszer csak kopognak az ajtaján, kinyitott, és ott volt a fogadósnak a felesége. És akkor azt kérte tőle, hogy töltse vele az éjszakát. Akkor a szanyászi nagyon kibukott, hogy én ezt szanyászi vagyok, te valaki másnak a felesége vagy, ez egy hatalmas nagy bűn, hagyjál engem békén, és akkor becsukta az ajtót. És akkor 10 perc múlva kopognak megint az ajtón, kinyitja, megint ott van a fogadósnak a felesége, és van egy ilyen véres tőr a kezében, és akkor mondja, hogy most már nincsen férjem, hogy akkor hagyd töltsen veled az éjszakát. A szanyászi még jobban kibukott, hogy nem, hogy csak szanyászi vagyok, itt zaklat engem, akkor férjnél van, most megöli a férjét, és ez még minden volt elég, amikor visszautasította, a hölgy akkor kiszólt, és akkor elkezdett kiabálni a falubélieknek, hogy itt van egy szanyászi, meg akart erőszakolni, megölte a férjemet, mentsetek meg. Ez volt, ezt meséltem?
Valami tehén gyilkossággal kapcsolatos, és körülmutat.
Igen. És akkor... És akkor elfogták a falusiak, és a szanyászikat nem szoktak, mert ilyenért gyilkosságért általában a bíróságon megölték volna. De milyen szanyászi volt, akkor csak levágták a kezét, és akkor elzavarták. És akkor nagyon zaklatott volt a szanyászi, mert hogy ő ebben az életében nem követett el semmilyen bűnt, hogy amiért ilyen büntetésben részesült volna. És akkor elment egy ilyen Trikalagya bölcshöz, hogy akkor megkérdezze, hogy én miért részesültem ilyen büntetésben. És akkor ez a bölcs mondta neki, hogy egy előző életedben is egy tiszta brámana voltál, nem követtél el bűnt, de volt egy dolog. Egyszer ültél a folyónak a partján, és meditáltál, és arra szaladt egy tehén. És akkor kijöttél a meditációból, elszaladt a tehén, és utána nem sokkal jött a tehén után egy mészáros, egy ilyen várdal a kezébe, és kérdezte tőled, hogy merre szaladt a tehén. És te brámana voltál, és fogadalmat tettél az igazmondásra, és a te fogadalmat szerint igazat kellett volna mondanod. De tudtad, hogy látszódott, hogy mi volt a szituáció, hogy futott a tehén után egy ilyen bárdal a kezébe, hogy meg akar ölni a tehenet. És nem mondtad neki, de mutattad a kezeddel. Mutattad a kezeddel, hogy akkor arra ment. És akkor azért levágták a kezedet, és a tehén volt a feleség, és a mészáros volt a férj. És akkor ezért kellett kapnod ezt a visszahatást.
És akkor azért kellett a feleségnek megölni a mészáros,
mert... Igen, mert pont fordítva, mert karma törvény az azt jelenti, hogy fordítva, aki megölte, akkor őt fogják megölni, és akit megöltek, akkor ő fogja megölni. És mivel ez a szanyászi részt vett ebben a kontaktusban, akkor ilyen módon, akkor ő is kapott érte visszahatást. Ez a karmának a törvénye, ugye ez nagyon keményen hangzik. Igen?
Szeretném megkérdezni, hogy akkor mit kellett volna tennie? Hogyha az van neki a fogadalom, hogy igazat van, mi lett volna az ő helyzetének megfelelően a leghelyesebb dolog?
Az lett volna a leghelyesebb dolog, hogyha nem mondja meg neki. Nem, igen, mert nem csak azt kell figyelembe venni, hogy pont tegnap Silla Sivara Marás pont erről tartott, volt szó a podcaston. Még Gunagrahi Prabhu is erről beszélt a reggeli leckén. Pont arról volt szó, de hogy jó, van az igazmondás, de Krisna mást is mondta, hogy védelmezni kell a teheneket. És hogyha valaki azáltal, hogy akkor megmondja a mészárosnak az igazat, azáltal nyilvánvaló, hogy meg fogja ölni a tehenet, akkor azt nem hagyhatja. Ugyanúgy, hogyha mi olyan helyzetbe kerülünk, hogy valakinek az élete azon függ, hogy mi mit mondunk, akkor inkább hazudik az ember, mint hogy vállalja azt, hogy akkor jó, én megmondtam, és akkor valakit megöltek érte. Tehát, hogy van relatív igazság, és van abszolút igazság. Tehát, hogy van a szabályok között is egy fölény, hogy melyik a fontosabb. Tehát ugye ahimsza szarvok után, hogy erőszakmentesnek lenni. De hogyha mi csinálunk valamit, követünk valamilyen szabályt, de annak az a következmény, hogy valaki már szenvedni fog amiatt, akkor jobb akkor azt nem követni. Természetesen ehhez kell érett intelligencia, hogy akkor tudjon dönteni. Nem azt jelenti, hogy akkor mindig látom. Mindig lehet ilyen csinálni. De ebben a helyzetben ennek a szanyászinak nem szabadott volna azt csinálnia, azt mondania, vagy azt mutatnia, úgymond. mert nem csak azt számít, hogy az ember mit csinál, hanem azt is, hogy miért csinálja. Ugyanegy egy másik példa, hogyha ugye, kisgyerekek kérdezik, hogy papa, hogy születnek a gyerekek? Akkor a papa nem azt mondja neki, hogy akkor elmeséli a általános iskola 8. osztályos biológia órát, akkor elmeséli a 4 éves kisfiának, hanem azt mondja, hogy kedves fiacskám, hát a gólya hozza a gyereket. Ez nem azt jelenti, hogy becsapja a kisfiát, hanem az azt jelenti, hogy azon a tudatszinten akkor ezt tudja megérteni. Vagy egy másik példa, hogy igen, a szándéka múlik. Nagyon fontos, hogy mi a szándék annak a személynek. Valakinek akarsz örömet okozni mondjuk a születésnapján, és akkor van egy ajándék, egy meglepetés. És valamikor a ajándékozott, akkor előre meg akarja tudni, hogy mi lesz az ajándék. De mondd meg. Nem mondom meg. És akkor most, akkor ő most igazságtalan, de nem mondta meg az igazságot? Miért nem mondta meg? Igen, hogy igen, eltűnne, hogy a nagyobb legyen az öröme annak a személynek, mert hogyha elmondja, akkor nem fog annyira örülni. Nem mondom meg. Lehet, hogy mosolyog hozzá, vagy lehet, hogy még nem is igazat mond, de azért, hogy annak a személynek egy még nagyobb boldogságot okozza. Igazából nem csak az számít, hogy mit csinál az ember, hanem az, hogy miért csinálja, és sokszor az még fontosabb. És ugyanúgy, ahogy tegnapi leckó után kihangsúlyoztam, de ezzel nem szabad visszaélni, mert ez csúnyán visszaütett. Tehát, hogy ez nem azt jelenti, hogy akkor bármikor lehet ilyet csinálni, és nem is ajánlom, hogy ezt a bakták gyakorolják. De vannak olyan kirió esetek, amikor az abszolút igazság az fontosabb, mint a relatív igazság. Hogy jobb úgy csinálni, természetesen, hogyha az ember úgy csinálja, hogy megfelelő, az rendben van, de tehát, hogy nem szabad ezzel visszaélni, mert utána a bakták használják már nem csak akkor, hanem máskor is, és már nem csak a könyvosztáskor, hanem már egymásnak is hazudnak, a lelki tanítómesterüknek is, tehát, hogy láttam több példát, ezért nagyon, ez egy olyan téma, hogy először az embernek meg kell tanulnia teljesen, mit jelent igazmondónak lenni. És amikor az már megvan, akkor utána lehet tovább lépni. Nem úgy, hogy valaki gyakorlatban van abban, hogy hazudik, és akkor most ezt a hazugságot akkor alkalmazza a Krisna tudatban, csak akkor lehet, hogy több bajt okoz vele, mint eredményt. Jó, tehát, hogy ez egy nagyon érzékeny dolog, és nagyon kell tudni, hogy mikor lehet alkalmazni, és mikor nem. Jó? Mi van is kérdés? Lehet, hogy tartsunk itt egy szünetet. Sula Prabhupád, Kriya, Sisi Berendra.